Mária korszak jelenéseinek kérései, az engesztelés. Kedves hallgatóim! A Mária korszak valamennyi jelenése egységes azon üzenetében, miszerint a Szent Szűz segíteni akar az emberiség lélek veszélyes helyzetén, és kiutat, sőt, eszközöket is javal az egyéni és tömeges kárhozat elkerülésére. 1830-ban kaptuk Párizsban Laboré Szent Katalin által a csodásérmet, mint a szűzanyához való tartozás jelvényét, kérve az értünk való könyörgését Istennél. Lourdesban háromszor felszólított a bűnbánatra, és a rózsafüzér imát ajánlja. Fatimában a rózsafüzér napi imája mellett a szeplőtelen szívének való felajánlást és az első szombatokat kéri, és az engesztelésben jelöli meg a célra vezető eszközt, s ehhez az Istenanya segítőket keres. A szeretetláng kegyelmi hatásával kívánja készségeinket erősíteni, hogy megvalósítsuk az előzőkben elhangzott kéréseket. A Szent Szűz szavai és könnyei sürgetőek. Mária igyekezete összecseng a zsoltáros szavaival. Ti, akik megfeledkeztetek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket. Figyelemre méltó, hogy az üzenetekben mindig bűnbánatról, a bűnösök megtéréséről, az Istennel való kiengesztelődésről, a lélekmentésről és a kárhozat veszélyéről van szó. Olyannyira, hogy a szeretetláng üzenetében Mária ki is jelenti, azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el. Ez pedig emberiség szintű összefogást tételez fel, ezért kéri, hogy minden hozzáintézett imához, fohászhoz fűzzük hozzá könyörgést, árasz szeretetlángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre. A Szent Szűz azokról beszél, akik a bűn szerzője révén elfordultak és távol maradnak Istentől, és erről fel kell világosítani őket, mi több, ezért imádkoznunk és áldozatot kell hoznunk. A fenti idézet 49. zsoltár is őket figyelmezteti, ti, akik megfeledkeztetek Istenről, szálljatok magatokba. A Szent Szűz fatimai szavai, de különösen az 1917. augusztus 19-i üzenet azok számára hív segítséget, akik már megmaradnak bűneikben és a kárhozat felé sodródnak, ám mi még tán segíthetünk rajtuk. Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Szent II. János Pál a Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában így tanít. Mária, Sion fölséges leánya segít gyermekeinek, bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az Atyához vezető utat. Szabad azt is mondanunk, folytatja, hogy Mária valamennyiünknek folyamatosan megismétli a galileai Kánában elhangzott szavakat, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Idézet vége. A Szent Szűz tehát evangelizál, és ezt várja el övéitől is. Az egyház anyja az engesztelésben jelöli meg az új evangelizálás eszközét, s kijelenti, hogy az elhatalmasodó bűnnel szemben nem egy megújulási mozgalom, nem egy szerzetes rend, nem valaki a hírességek közül, hanem az ő szeplőtelen szíve fog győzedelmeskedni. A végén szeplőtelen szívem győzedelmeskedik. Halljuk a proféciát Fatimában. A szűzanya aggódva küzd gyermekeiért. Leleplezi a sátán alattomos szervező munkáját, felhívja figyelmünket a sátáni tevékenység következő lépéseire, figyelmeztet a lelki veszélyekre, kiutat és segítő eszközöket ajándékoz mindenkinek, aki hallgat rá. Mária szavaiból egy világméretű mozgósítás az egyház egészére kiterjedő toborzás szándéka olvasható ki. Mindenkit megszólít, mindenkit hív, a párizsi, a laszaletti, a lurdi, a fatima és a szeretetláng üzenetekből. Ez egyértelműen kitűnik. A Szentszűznek nincsenek kitüntetett címzetjei. Mindenki, akihez eljutnak az üzenetek, vegye személyes meghívásnak a boldogasszony szavait. Példaként említhetjük a lurdi eseményeket, melyben nem csupán egy Mária kegyhely létrejöttét, nem csupán a bűnbánatra, az imára, a rózsafüzér imádságra való buzdítást kell látnunk. Még csak nem is egy zarándok helyet, ahol betegek gyógyulhatnak meg. Sokkal fontosabb itt a lélektani, a pedagógiai szándék kifejeződése gyermekei iránt. Vagyis az, miszerint az emberek számára váljék természetessé, hogy minden testi-lelki bajukban Jézus anyja a hatalmas segítőnk és közbenjárunk, és ha ezt felismerik, akkor a bűnbánatra, imádságra, engesztelésre való felhívása is követőkre talál. Azzal, hogy a szűzanya Lourdesban háromszor szólított fel a bűnbánatra és biztatott a bűnösök megtéréséért végzett imára, valójában az engesztelésre szólított fel, bár az engesztelés kifejezés először Fatimában hangzott el Mária ajkáról. Fatimában egy angyal készítette fel 1916-ban a három kis pásztort az engesztelésre, egyben az Isten anyával való találkozásra. Erre az imára tanította a három gyermeket. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Mélységes alázattal imádlak, s felajánlom neked Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szentségtörésekért, a szidalmakért és közömbösségekért, mely előtt megbántják. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Megrendítő szavak. És a kérés aktualitása nem csak nem változott azóta, de az emberiség helyzete súlyosbodott. Épp ezért esdve kéri szűzanyánk vállalkozó lelkületű fiainak és leányainak közreműködését, hogy megmenthesse övéit az örök boldogság számára. Ebben a segélykérő felszólításban fogalmazódik meg a Mária korszak és a Szentszűz tevékenységének célja és értelme, vagyis az egész világra kiterjedő engesztelés meghirdetése és megszervezése, hogy senki se kárhozzon el. A szűzanya a kislátnokoknak megmutatta a poklot, és Oroszország felajánlását kérte a Szentatyától egységben a világ összes püspökeivel, továbbá az első szombati engesztelő szentáldozást. Hozzáfűzte. Ha teljesíti kérésemet, Oroszország megtérés béke lesz, ha nem, el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni. Végül azonban szeplőtelen szívem tiadalmaskodik. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér, a világra pedig egy békés kor virrad. A rózsafüzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket. Különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az öt első szombattal kapcsolatban 1925. december 10-én a szűzanya még kiegészítést tett Luciának Pontevedrában. Leányom, nézd tövisekkel körülvett szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, azoknak, akik 5 hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák, és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmérkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek. Mindezek után végképp aktuális a kérdés, hogy pontosan mit kell tennünk, ha meg akarunk felelni az Istenanya kéréseinek. Nos, erre a fatimai események világos útmutatást adnak. Mint említettem, 1916 tavaszán az első angyali jelenés az imádságra tanította és biztatta a gyermekeket. A második angyali jelenés 1916 nyarán váratlanul játék közben érte a kis látnokokat. Az angyal kisé megrótta őket. Mit csináltok? Kérdezte tőlük, és így szólt. Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, melyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését. Lucia meg is kérdezte, hogyan hozzunk áldozatot? Az angyal ezt válaszolta. Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen. Ez a gondolat Péter apostol szavaira emlékeztet. Érdemes szerez, aki Istenre való tekintettel elviseli a fájdalmat. A gyermekek életét ettől kezdődően a munka, az imádság és a vezeklés töltötte ki. A 3 kicsi az imádság és áldozat révén rövid idő alatt komoly lelki előrehaladásról tett tanúságot. A 3. és egyben utolsó angyali jelenés alkalmával az angyal mindhárom gyermeket megáldoztatta. Az áldozás előtt az angyal arcra borulva imádkozott. A Szent Háromsághoz szóló imádságát így fejezte be. Jézus szentséges szíve és Mária szeplőtelen szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezzel már az angyal buzdítása és imádsága is utalnak az engesztelésre. A Szent Szűz már az első jelenése alkalmával lelkükre köti. Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért. Nagyon feltűnő, hogy Mária mind a 6 jelenése során kéri a rózsafüzért napi imádkozását. A hogyan engeszteljünk kérdésre, tehát a fatimai gyermekek életáldozata a legszebb példa. Az égiek hallatlan pedagógiáról tanúskodó útmutatását összefoglalva a következőket mondhatom. 1. A rózsafüzér napi imádkozása. 2. A keresztek türelmes elfogadása. 3. Áldozattá alakítani mindent, amire képesek vagyunk. A megengedett jókról való lemondásnak gazdag lehetőségei vannak. A Szent Szűz 3. jelenése alkalmával figyelmeztetett. Gyakran, különösen ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom! Irántad való szeretetből a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén tett sérelmek jóvátételéért. Végül pedig, mint ismeretes, Mária kérte önmagunk, családunk, közösségünk, nemzetünk felajánlását is az ő szeplőtelen szívének. Ne latolgassuk tehát, ne halogassuk. A bensőséges önátadás a szűzanya szolgálatára nyilvánvalóan az egyéni szabad akarat döntése és az engesztelés szolgálata egyénileg is lehetséges, ám sokkal eredményesebb, ha társakat keresünk ehhez a munkához. Röviden szólva, kis közösségekben eredményesebben tudunk a Szent Szűz munkatársaként az önmegszentelődésre és a lelkek megmentésére törekedni. Az összefogás ebben a munkában rendkívül fontos, de elsődlegesen lényeges a nyitott szív, a készséges akarat, az elszántság, a meghatározott program és a hozzáértő vezető. Azt a munkát, amelyben az ember az önmegszentelődésen túl mások üdvösségéért végez, más szóval, amikor áldozatot hoz, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük. Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki Istent, ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét Istennek tetsző áldozatul adja, önmagáért és embertársaiért, engesztelő munkát végez. Magyarországon az engesztelés ügyének Erdei Ferenc atya, elhunyt 1966-ban, a Budapesti Hittudományi Akadémia lelki igazgatójaként volt az első apostola. Erdei atya hatására Mindszenti József herceg primás Buzgón támogatta az engesztelő templom felépítését és az engesztelő rend felállítását. Az engesztelés művéhez nem elhanyagolható adalék Mária Natália nővér magán kinyilatkoztatása, mely Jézus és Mária párbeszédére hivatkozva nyíltan hirdeti az engesztelést. A nővér levelezésben állott Mindszenti József herceg primással és Erdei Ferenc atyával is. Natália nővér lelki naplója felvethet kérdőjeleket, de az alapkoncepcióját, az engesztelés gondolatát természet fölötti eredetűnek kell tekintenünk. A nővér szerint egy világméretű engesztelési mozgalomról van szó, amelynek Magyarországról kell kiindulnia és elterjednie az egész világon. Csodás ígéretek fűződnek a magyarországi engeszteléshez, idézem. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indul, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem, a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Idézet vége. Mindszenti herceg primás nagy reményeket fűzött az engeszteléshez. Bizakodva jelentette ki, ha van 1 millió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől. Erdei atya széles körű munkát végzett, s kiadványai bejárták az országot. Rövid idő alatt sorra jöttek létre az engesztelő imaközösségek, ám az akkori egyház és állami vezetés nem adott szabad utat az engesztelő kápolna felépítésének. Így a csak hamar bekövetkező nehéz idők megakadályozták az engesztelés művének teljesebb kibontakozását. A hitet próbáló 4 évtized után Magyarországon újra élett az engesztelés ügye. Feltétlenül elgondolkodtató, hogy az engesztelő emberek természet fölötti indítatásnak engedve önként szerveződnek imaközösségekbe. Napról napra nyilvánvalóbbá válik, hogy az engesztelés Isten áldotta eszköz az új evangelizációban. A Mária jelenések üzenete világosra teszi, ha nem veszük komolyan egyénileg és intézményesen az engesztelést. Márpedig ha az égiek által újra és újra megismételt kéréseket és a felkínált lelkipásztor lehetőségeket figyelmen kívül hagyjuk, a lelkek tömegét hagyjuk elveszni. Nagyon kívánatos lenne, hogy minden egyházközségben a lelkipásztor felhívja híveinek figyelmét, hogy felelősséggel tartozunk az élő és elhunyt lelkekért. A hívő embernek ugyanis nem lehet közömbös, hogy szerettei közül elkárhozik-e valaki, vagy sem. Az engesztelésben résztvállalók törekedjenek életük átformálására, hogy előbb-utóbb elmondhassák Szent Pállal, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. A kitartás az egymás erősítése szempontjából azonban fontos, hetente legalább egy engesztelő napot meghirdetni, s egyáltalán az engesztelés ügyét az egész egyházközségben újra és újra propagálni. Az engesztelés színhelye lehet a templom, a plébánia vagy akár magánlakás is, a lehetőségektől függően. Aki komolyan részt akar vállalni az evangelizációban, ajánlja fel magát a szűzanya szeplőtelen szívének, ajánlja életét és munkásságát az ő oltalmába, és kérje az ő segítségét. Magasabb szintű lelki élet nem létezik következetesség, szentségi élet és benső fegyelem nélkül. Ha érnek is bennünket kudarcok, mindig legyen erőnk újrakezdeni. Erdei atyát idézem. Nyissuk meg tehát lelkünket egészen ennek a szent hivatásnak. Ne féljünk az áldozatoktól. Ne sajnáljuk magunkat az engesztelés művének szentelni. Világgyőzelmes királynője, könyörög érettünk, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen. Köszönöm figyelmüket!
Hiteles jelenések, üzenetek és a jövő. Begyik Tibor műsorát hallották.